Köszönjük, Uram, hogy Te elfogadtál bennünket úgy, ahogy voltunk bűnösként. És hálát adunk, hogy a Te igéd az, amit mi befogadunk a szívünkbe, és az megváltoztat bennünket. Olyanná formál bennünket, ahogy az Atya szeretne látni. Köszönjük az utat, a világosságot, amit Te megmutattál a számunkra. Hálát adunk a Szent Szellemedért, a segítőnkért, a támaszunkért, a vigasztalunkért, a közben járunkért, és köszönjük a Szent Szellem vezetését, útmutatását, tanácsait. Kiárasztjuk feletetek Isten bölcsességét, a tisztálátás szellemét, a kijelentés szellemét. Hálát adunk, Uram, a Szent Vérért, ami kiontatott a kereszten, és köszönjük, hogy a Szent Vér oltalmát felölthetjük. Ugyanakkor kiárasztjuk Isten dicsőségét, hogy az ellenség számára elérhetetlenek legyetek. Köszönjük, Uram, az igédet, a szellemi táplálékunkat. Hálát adunk minden egyes életért, aki a mai délutánt neked szánta. Köszönjük a nyitott szíveket, a hallófüleket, a látó szemeket, és a szellemi éhséget, szomjúságot árasztjuk ki, hogy mind többen kívánják Isten jelenlétét, és bejöjjenek Krisztus testébe. Köszönjük, Uram, hogy Te szeretsz bennünket, értékelsz bennünket, és minden dicsőséget neked adunk. Mindörökön örökké. Amen. Köszönjük a szomszédodat, és erősítsd meg azzal, hogy értékes vagy az Úrnak. Megerősítem, hogy mindenki értékes az Úr számára, mert mindenkiben van valamilyen érték. Nincs értéktelen ember. Szeretettel köszöntünk benneteket. Elkészült a kis újságunk. Az első oldalon egy nagyon fontos üzenet, hogy mindig ugyanazt vallani. Tehát amit az imában egyszer elmondtunk, kértünk, utána is ugyanazt mondani. Állandóan ugyanazt mondani. Így lehet gyümölcsöző életet élni, és ez egy nagyon sarkallatos kérdés, és a keresztényeknek el kellene dönteni, hogy milyen módon szeretnének sikerre jutni. Akár gyógyulásban, akár anyagiakban, vagy bármilyen más területen. Az egyik lehet a világi megoldás, ami általában nem szokott 100%-os eredményt hozni. A másik pedig a szavak, a gyümölcstermelő szavak. Ha Isten nem szólt volna, nem lenne világ. Ha Isten nem szólt volna, nem lennél te sem. Ha Isten nem szólt volna, nem lennének növények, állatok és egyéb más. Tehát Isten mindent a szavával teremtett. És ezt a képességet, ezt a teremtő képességet neked adta. Nekünk adta, a hívőket felszerelte ezzel a képességgel. Úgyhogy ez egy nagyon mélyen szántó gondolat. A második, harmadik oldalon, a házasság hete kapcsán A vérszövetség ereje a házasságban című tanítás. Kicsit megnyúlott, mert általában egy oldalas szoktam írni, de most annyira bőséges lett, hogy rászántam két oldalt. Már kaptam is egyik pásztortársamtól visszajelzést, pozitív visszajelzést ezzel kapcsolatban. A hátoldalon a keresztény hírekben van egy bizonyság. Egy pásztortársunk a házasságával kapcsolatban tett egy bizonyságot. Aztán látjátok a házasság hete keretében három helyen lesz különböző program. A frigyklinika.hu oldalt ti már ismeritek. Folytatjuk a vérszövetség tanítássorozatunkat. Egyre izgalmasabbak lesznek a témák, és egyre mélyebben ásunk bele az igébe. Mert tudjátok, hogy hogyan lehet nagyobb kincsre jutni arany területén. Ugye kétféle mód van. Vagy a folyóból mosni a apró szemeket, vagy pedig elővenni a csákányt, és a fiúk a bányába dolgoznak jeligével beásni a hegy gyomrába. Melyik ad nagyobb eredményt? A bánya, mert ott találhatsz egy ekkora rögöt is. A folyóban csak apró szemeket. Tehát, hogyha leássunk az ige mélyére, akkor hasonlatosak vagyunk az aranybányászhoz. A harmadik rész következik, és a mai tanításunk címe az ószövetségi gyakorlat. A múlt heti tanításban az 1800-as évek időszakában vizsgáltuk a vérszövetség kötésének a gyakorlatát Afrikában és a Közel-Keleten. Ma a bibliai időket tekintjük meg, hogy az ószövetségi időkben miként kötötték a vérszövetséget, miként gyakorolták a szövetségkötésnek ezt a formáját. Pontonként vegyük végig, hogy hogyan történt az ószövetségben a vérszerződésnek a megkötése. Egyes pontunk a képviselő kiválasztása. Ugyanis ha törzsek, családok, népcsoportok kötöttek vérszövetséget, nem mindenki vágta meg a szövetséget a csoport tagjai közül, hanem csoportonként kiválasztottak egy képviselőt. Mindig arra törekedtek, hogy ez a képviselő rangos és bölcs személy legyen, mert őt tekintették vezetőjüknek. Az egyértelmű, hogy azonos család vagy azonos népcsoport törzs tagjainak az ereiben ugyanaz a vér folyik. Ezért családonként, törzsenként elég egyetlen képviselő. Mindkét fél tisztelte az első számú embert, ezt a bizonyos vezetőt, képviselőt. Ugyanis ő volt a szövetségnek a képviselője, ő volt a főnök, a vezető, és neki kellett a leghűségesebbnek és a legbecsületesebbnek lenni. Benne látták magukat, úgy, ahogy mi azt mondjuk, hogy mi Krisztusban vagyunk. És Isten is Krisztusban lát bennünket. És ennek a vezetőnek a szavára engedelmeskedtek. Ha emlékeztek a történelem órára, ugyanez volt a Magyarok Vérszövetségénél, a Hét Törzsnél is, hogy mindenki fogadalmat tett, hogy Álmost jelöljük ki vezérnek, és engedelmeskedünk az ő szavának, az utasításainak, parancsainak, és még több generáción keresztül is, tehát nem csak ők, akik ugye akkor személy szerint éltek. A Krisztusban szóhasználat az egy szövetségi kifejezés. Ugyanis Jézus az új szövetségnek a képviselője, amelynek mi is tagja vagyunk. Nézzünk három igét, ami arról szól, hogy Krisztusban. Filippi 4.13-hoz lapozzunk el. Egyébként az ige több helyen leírja, hogy ő vele együtt megfeszítettünk, meghaltunk, eltemettettünk, feltámadtunk, és együtt ültettünk a mennyekben Krisztussal.
Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít.
Tehát Krisztusban. Benne vagyunk Krisztus testében. A szövetségben benne vagyunk. Efézus 1:3. Számtalan igét lehet egyébként találni erre, de hogyha előveszitek az ima könyvet, ott van olyan imádság, hogy akiben, ő benne, és ott gyönyörűen ki vannak gyűjtve az igék. Efézus 1:3.
Áldott legyen az Isten, és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak Atya, aki megáldott minket minden szellemi áldással a mennyekből a Krisztusban.
A Krisztusban. Mert mi Krisztus testében vagyunk, és Isten az egész globális egyházat, az eklézsiát, a gyülekezeti testet megáldotta. Ezek a fogalmak ugyanazok, csak különböző megfogalmazásban. 2 Korintus 5:17. Ez az újjászületett emberről szól.
Azért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak, ímé újjá lett minden.
Amen. Tehát az újjászületéssel, Jézus elfogadásával Krisztusba kerültünk bele, azaz Krisztus testébe, az egyházba, a globális egyházba. És ugyanezt történt, amikor a szövetséges felek megkötötték a vérszövetséget, akkor ők is egy egységet képeztek. Második pontunk, a hely kiválasztása. Ennek a helynek alkalmasnak kellett lenni arra, hogy az a két népcsoport összegyűjjön. Tehát olyan méretű helyet kellett választani, hogy ez a két népcsoportnak legyen helye a szövetség kötésnek a szertartását végignézni, végighallgatni. Általában egy völgyet választottak, de ez lehetett egy ilyen stadionszerű építmény is, két oldalán dombbal. Múlt héten tanultunk arról, hogy az egyik dombról, az egyik hegyről felolvasták az áldásokat, a másikról pedig az átkokat, hogyha valaki nem tartotta meg a szövetséget. Harmadik pontunk, az állatok kiválasztása. Az állatok helyettesítő szerepet töltenek be, és gyakorlatilag Jézusnak az előképe. Isten fia csak később jelent meg, ezért az ószövetségi időben Isten üszőt választott helyettesítő állatként a szövetség megkötéséhez. Lapozzunk el az 1 Mózes 15-höz, 9-es és 10-es verset nézzük. Ezt a 15. fejezetet, ha van időtök és kedvetek, ezt tanulmányozhatjátok, mert ez a szövetségről szól, a szövetség megkötéséről szól. 1 Mózes 15, 9-es, 10-es.
És feleled néki, hozd nékem egy 3 esztendős üszőt, egy 3 esztendős kecskét, és egy 3 esztendős kost, egy gerlicét és egy galambfiat. Elhozzá azért mindezeket, és kétfelé hasítá azokat, és mindegyiknek fele részét a másik fele része átellenében helyezteti, de a madarakat nem hasította kétfelé.
Amen. Tehát, hogy Ábrahámról van szó, és Istenről, amikor a szövetséget kötik, ez nem azonos az állat áldozattal. Ugyanis az Ószövetségben, amikor meghozták a törvényt, a nép azonnal meg is szegte, ezért ugye áldozatokat kellett bemutatni bűnért és egyéb másért, de ez a vérszövetségi szertartás során feláldozott állat nem azonos a bűnért és egyéb más dologért végzett állatáldozattal. Negyedik pontunk, a szövetségi vágás. A 10-es versben most olvastuk, hogy az állatokat leölték, és gerinc vonalban ketté vágták. Egy falusi embernek ez teljesen megszokott, mert a disznóvágás is így zajlik. A két fél állat között húzódott a vérárok, vagy a vérút. 5. pontunk, a vérút. Lehet, hogy rajzolnom kéne. Ugye itt van az egyik fél állat, itt van a másik fél állat, és itt középen van ez a bizonyos vérút. vagy pedig a vérárok. Tehát az állatból kifolyt vér az ott összegyűlt. Ezen a vérúton a szerződő felek végigmennek oda és vissza a két fél állat között. Középen megállnak, és ígéretet tesznek. Az ígéretben elmondják, hogy megtartom a szövetséget, hogyha az életembe kerül is, és elmondják egymásnak, hogy mit teszek érted. Jeremiás 34, 18-19-ben találjuk meg az utalást erre. Tehát képzeljétek magatokat ebbe a helyzetbe, hogy mi vagyunk az egyik fél, a másik pedig Isten, vagy egy másik személy, vagy másik népcsoport. Így talán könnyebb lesz megérteni. Jeremiás 34, 18-19-es.
És odaadom a férfiakat, akik megszegték az én szövetségemet, akik nem teljesítették a szövetség pontjait, amelyet előttem kötöttek vala tulókkal, amelyet ketté vágának és átmenének annak részei között. Júdának fejedelmeit és Jeruzsálem fejedelmeit, az udvari szolgákat és a papokat és a földnek minden népét, akik átmentek a tulok részei között.
Amen. Tehát itt van leírva az a vérút, ahol a szerződő felek végigmentek, középen megálltak, és ígéretet tettek, fogadalmat tettek. Hatodik pontunk következik, a szövetség feltételei. Általában többször leültek tárgyalni. Tárgyalások sorozatán vitték végig, és beszélték meg, egyeztették a feltételeket. Hogy miért kötnek szövetséget, milyen feltételekkel kötnek szövetséget. A mai papír és tinta szövetségben csak idáig jutnak el, hogy leülnek és egyeztetik a feltételeket. Az Ószövetségben itt kezdődött a ceremónia. Úgyhogy a mai világ a szövetségnek csak egy töredékét, egy csökevényes részét alkalmazza. Hetedik pontunk, köpenycsere. A köpenycsere lényege az, hogy a képviselők felső ruhát cseréltek. A köpeny jelentése, ki vagyok és mi vagyok. A ruhacsere jelentése pedig, mindaz, ami vagyok, neked adom, és minden hatalmamat vele együtt neked adom. Ezt láttuk Stanley esetében, amikor megkapta a törzsfőnöktől a vörös lándzsát, hogy a többi törzs is fejet hajtott, és utat engedett a kutatócsoportnak. Tehát megkapta ugyanazt a hatalmat Stanley is, mint a törzsfőnöknek megvolt. Efézus 6.14-ben van egy érdekes rész, olvassuk el, jó? Mindjárt több lesz a világosságunk.
Árjatok hát elő, körülövezvén derekatokat igazsággal, és felöltözvén a megigazultság melvasába.
Amen. A megigazultság melvasa az gyakorlatilag melvértett páncélt jelent, de aki kijelentést kap ebből, az úgy is értelmezheti, hogy ez az igazságosság köpenye. Mert ugye most a köpencseréről beszélünk. A felső ruhacseréről beszélünk. Tehát Isten nekünk adta az igazságosság köpenyét. És ez rajtunk van. Megpróbálom egy példával szemléltetni, érthetőbbé tenni ezt a köpeny kérdést, az egyenruhát. Vannak fegyveres erők. Ezen belül vannak különböző ágazatok. És az ágazatokon belül pedig különféle osztagok, osztályok. Például van honvédség. Ezen belül vannak gyalogosok, tüzérek, tábori orvosok, és sorolhatnám tovább. De ugyancsak a fegyveres erőhöz tartozik a rendőrség, azon belül lehet vízirendőr, közlekedési rendőr, nyomozó, és számtalan ágazata van ennek is. A ruha határozza meg, hogy az illető, aki viseli az egyenruhát, hova tartozik. Ránézzel az egyenruhára, tudod, hogy ez katona, vagy rendőr. És a rangja határozza meg, hogy neki milyen hatalma van. A közös bennük, hogy mindannyian a BM-hez tartoznak, a belügyminisztériumhoz tartoznak, és mindegyiknek van egy képviselője, azaz egy parancsnoka. Tehát nem önállóan szaladgálnak le és fel, hanem irányítva vannak, össze vannak fogva központilag. Így egy kicsit talán érthetőbb ez az egyenruha kérdés. Vagy pedig a vasúton. Leginkább a palacsinta sütőst ismeritek, aki fölemeli a zöld tárcsát, de ha nincs rajta piros sapka, akkor nem indul el a vonat. Mert ez egy külön jelzése, hogy ez a forgalmista, és nem egy tréfát űző valaki, aki el akarja indítani a vonatot. Tehát, hogyha a masinista nem lát piros tányérsapkát a palacsintasütősön, akkor azt mondja, hogy ez nem a forgalmista, én erre nem indulok el. Tehát a rang az meghatározza, hogy kinek mi a jogköre, mi a hatalma. Általában a magasabb rangú ad utasítást lefelé. De van kivétel is, például a tábori orvos még a tábornoknak is parancsolhat. Mert ott életek forognak kockán valószínű akkor, amikor ő rendelkezik. 8. pontunk következik, ez pedig a fegyver, vagy fegyveröv csere. Még egyszer olvassuk el az elejét a 6.14-nek.
Álljatok hát elő, körül övezvén derekatokat igazsággal.
Amen. Tehát az öv, az első harci felszerelés az öv. Az övön mi van? Az övre vannak felfüggesztve a különböző fegyverek. Kezdve a kartól, a tör, tehát a különböző fegyverek és egyéb felszerelések. Tehát amikor szövetséget kötött Isten és az ember Ábrahám személyében, akkor Isten az embernek adta az ő fegyver övét, az ő fegyverzetét. Ez fontos tudni. A csere jelentése. Neked adom az erőmet, illetve a te ellenséged az én ellenségem is. Harmadsorban pedig az életem végéig, azaz halálomig melletted állok, és segítelek, és támogatlak. Az Efézus 6.10-et olvassuk el.
Végezetre, atyám fiai, legyetek erősek az Úrban, és az ő hatalmának erejében.
Halleluja! Miben legyünk erősek? Nem a saját erőnkben, hanem az Úrban. És az Efézus 6-os fejezete, az egy szövetségi fejezet. Mert Isten nekünk adta a fegyver övét, a fegyverzetét, és nem kell a saját erőnkből megállnunk az ellenséggel szemben. Kezd izgalmassá válni, ugye? Képzeld el, hogy ott állsz Istennel a szövetség kötés helyén, a két félállat között. Isten átadja neked a fegyver övét, az igazságosság köpenyét, és ugye le van írva még másik négy, a sarú, a pajzs, a sisak és a kard. Te átveszed ezeket, felkötöd magadra, és rendelkezel ezzel a fegyverzettel. És közben Isten megszólal. Ha az ellenség egyúton rád támad, akkor velem gyűlik meg a baja. Mert nekem haszidom van az én szövetséges partnerem felé. És 7 úton fog elfutni előled. Szerte futnak a szélrózsa minden irányába. Azt hiszem, hogy így már jóval több a világosságunk az Efézus 6-ból. Aki ismerethiányban szenved, azok a hívők gyengék a szövetségben. Egyébként is írja, ha jól emlékszem, a Hózseásban, hogy ismeret nélkül elvész a nép. 9. pontunk a vágás. A helyettes állaton, illetve az emberen, vagy a két emberen történt meg ez a szövetségi vágás. Jelen példánkban ugye az egyik képviselő, az egy helyettes, az egy állat, az üsző. Az üsző, azt tudjátok mi? Hajadon tehén. Nincs még gyermeke. A szövetségi vágást azt általában kézen tették, elsősorban csuklón, és ilyenkor mindkét fél vére kiontatott és keveredett. És ahogy a szövetséges felek, vagy azok a képviselők a karjukat esküre emelik, a karjukon a család vére csorog lefelé. 10. pont, az eskü. Az eskü alkalmával felolvassák a szövetség tételeit. Esküsznek Istenre, bevonják harmadik résztvevőként a szövetségbe, és Isten lesz a tanú. Ez honnan ismerős? Házassági szertartásból. A mai eskü az az ősi eskünek egy maradványa, amikor a képviselők, hivatalnokok, bizonyos pozíciót betöltő személyek ugye azt mondják, hogy esküszöm, hogy hazámat szolgálom, a községemet szolgálom, és Isten engem úgy segéljen. Akkor is fölemeli a kezét, csak nem csorog a vér. De nagyon jó bizonyság is van erről. Volt egy olyan eset, amikor bírósági tárgyalás volt, és volt egy újjászületett hívő, akit valamiért bíróság elé citálták, és a másik oldal pedig hamis tanút kívánt vele szemben ugye felállítani, de a bajsza alatt ez a hívő a bíróságon elkezdett nyelveken imádkozni, és a hamis tanú saját magát leplezte le, nem tudott hazudni, és a bíró úgy meglepődött, hogy megkérdezte, mit mondott? Hát a bíró rájött, hogy mi itt a helyzet, hogy ő hamisan akart vallani. Mert ővel is eskütetettek, és ez az eskü felgerjesztette Istennek az erejét, meg a nyelvek imája. Úgyhogy, ha szükségetek van erre, vagy család és ismeretségi körben, akkor ezt vegyétek példának és használjátok. Annyit szeretnék még itt elmondani, hogy a primitív népek, azok a hamis isteneket vonták be a szövetségbe. Mert nem ismerték az igaz Istent. 11. pontunk, a pecsét. A teljes egyéválás nemes jele az a pecsét, ami papír hiányában egy hegg formájában maradt vissza. Ahogy a hegg soha nem múlik el, főképp még ha kezelték is, hogy az minél látványosabb legyen, úgy a szövetség sem fog megváltozni. Isten igéje világosan írja, hogy Isten sem változik. Egy biztos pont van az életünkben. És ezt a heges jelet nagy büszkeséggel mutogatták. És emlékeztek rá, hogy Stanleynek 50 szövetségi vágása volt, mert ahogy akart előre haladni, és szabad utat akart magának biztosítani, mindig meg kellett vágni a szövetséget különböző törzsekkel. Az 1 Mózes 17.10-hez lapozunk. Az isteni szövetségben az ábrahámi szövetségvágás egyedül álló. Ezt megnézzük az 1 Mózes 17.10-ben.
Ez pedig az én szövetségem, melyet meg kell tartanotok én közöttem és ti közöttetek, és a te utánad való magot között. Minden férfi körülmetéltessék nálatok.
Amen. És a múlt héten említettem, hogy ezt Ábrahámnak, saját magának és érzéstelenítő nélkül kellett elvégezni. Ez a szövetségi vágás Ábrahámnál miért ezen a kényes helyen történt? Ennek van oka. Mit mondtam az előbb? Hogy a heges jelet nagy büszkeséggel viselték és mutogatták. Azt a testrészét nem fogja mutogatni az ember. Tehát ne büszkélkedjen vele. Ez volt a célja. Egy olyan helyen jelölte még Isten a szövetségi vágást, amit nem fog nyilvánosan mutogatni. 12. pont. A név csere. Igazából a mi nevünk, vagy pontosabban a feleségem neve, ha szövetségi módon alakítottuk volna a neveket a házasság kötéskor, akkor lehetne az is, hogy Bor, kötőjel, Nagyberki, Ágnes. Ha kötőjeles névvel találkoztok, felmerülhet a gyanú, hogy valamikor az őseik vérszövetséget kötöttek. Persze vannak már felvett nevek is, két vezetéknév és egy keresztnév. Tehát ez, ha így használnánk a nevünket, ez egy szövetségi név lenne, egy szövetségi név kapcsolat. De vannak kötőjeles nevek, mert én is láttam azért jó néhányat. Van felvett név is, de a gyanú fennáll, hogy esetleg az őseik kötöttek vérszövetséget valamikor. A szövetség megszült egy barátságot, megszült egy köteléket, amit haszidnak neveznek. A görögben pedig agapénak. 13. pontunk, az utolsó, a szövetségi ebéd. Miután a két fél egy családdá vált, leültek együtt étkezni. Ez lehet vacsora is, mert az esküvőnél általában vacsorára hívják a násznépet. Két jellemzője a szövetségi ebédnek, a kenyér és a bor. A szövetséges fél kenyeret etett az új vértestvérével, és közben azt mondja, hogy ez a testem, vedd el, ami vagyok. Szükség esetén akár a testemet, az életemet is feláldozom, érted? És a borral hasonlóképpen cselekednek. Ez az életem vére, ami már a te életed vére is. Igazából a zsidóság helyettes anyagot használt, bort használt, mert a vér az bűnáldozatokra és az egyéb áldozatokra volt elkülönítve. És hát mi is helyettesítő anyagot használunk az úrvacsora során, mert ugye bort használunk. Pár gondolatban még a haszidról, amiről első alkalommal szóltunk, ami igazából nem meghatározható, de megpróbálom körülírni. A haszid szerető kedvesség, gyengétség, szövetségi hűség, irgalom, jóság, teljes odaszánás és teljes elkötelezettség, agapé. Ez Isten. És azt mondja neked, hogy örökké melletted maradok. Józsué 1:5-öt nézzük meg. A vallás nem Isten igazi arcát és személyét mutatta be. Általában Istent ilyen furkosbotos, karikásostoros öreg úrnak ábrázolják, hogy majd jól a nyakad közé csap. Hitetlenség azt imádkozni, hogy jaj, Uram, légy velünk a megpróbáltatások idején. Ilyenkor Isten azt mondja, hogy hát nem ismerted még fel, hogy bármit megtennék érted, és mindig veled vagyok. Olvassuk el a Józsué 1:5-öt.
Meg nem áll senki előtted életednek minden idejében, amiképpen Mózessel vele voltam, te veled is veled leszek, el nem hagylak téged, sem el nem maradok tőled.
Amen. Ez egyértelmű. Ezt mondta az Úr Józsuénak. A haszid jogi megfelelője, Isten megemlékezik a szövetségről, azaz állandóan a gondolatában tartja a szövetséget. A megemlékezni szónak az isteni definíciója a következő. Elmémben tartalak, örökké előttem vagy. A közöttünk levő kötelék folyamatos tudatában élek, mintha ott állnék bokáig a vérben, és érezném a vér és a húsnak az illatát. És az esküre emelt kézből pedig csorog a vér. Tehát mintha a szövetségkötés pillanatában lenne az ember. Ezt jelenti a megemlékezni szó. Pálnak azt mondja az Úr, és igazából ez nekünk is szól, hogy a megkötött szövetség és az én kegyelmem elegendő a számodra. Otthon megnézhetitek a 2 Korintus 12.9-et. Tehát, hogyha elég a szövetség, elég a kegyelem, akkor szólj az ördöghöz. Ne az ördögről beszélj, hogy mit tett, hanem szólj hozzá, hogy takarodjon az életedből. Ne tűrd meg a jelenlétét, a munkálkodását. Azt mondja Isten, hogy utakat készítek, terveket szövök, hogy meg tudjalak áldani. Ezért ne aggódj semmi felől. És azt mondja Isten, hogy így tartom meg a szövetségemet. Az én különleges népemmel, az én kincsemmel. Amen. Ez egy kicsit mélyebbre szántó volt, ugye? Folytatjuk a jövő héten. A megértés szempontjából fontos, hogy a hatalmunkat kellőképpen tudjuk gyakorolni. Hogy tudjuk azt, hogy milyen hatalom áll mögöttünk. Tehát ebből a szempontból fontos megismerni mélységében ezeket a részleteket. Köszönjük az Úrnak az ajándékokat. Gyógyulás van a végtagokban, lábszárban, alkarban, nyakban jelent meg a gyógyítókenet. És köszönjük az Úrnak, hogy munkálkodik, értünk. Kezünket tesszük rátok, imádkozunk értetek. Áldást árasztunk ki felettetek. Légy bátor és erős, mert az Úr veled van mindenben, el nem hagy. A Jézus nevében az áldások teljességét árasztjuk ki feletted. Ne félj, ne retteg, mert az Úr veled van, soha el nem hagy, mindig veled van. Az áldások teljességét árasztjuk ki feletted is, a Jézus nevében. Ne félj, ne retteg, mert az Úr mindig veled van, és minden bajodból kiment. Áldások teljességét árasztjuk ki feletted a Jézus nevében. Ne félj és ne retteg, mert az Úr mindig veled van, soha el nem hagy. Ez az ő ígéret a számodra. Minden szükséget betöltetik a Jézus nevében. Ne félj és ne retteg, légy bátor és erős, ahogy Józsuének mondta az Úr, mert ő soha nem hagy el, és mindig veled van, a Jézus Krisztus szent nevében. Áldott vagy te Krisztus testében. Ne félj, ne retteg, mert az Úr mindig veled van, gondoskodik rólad, betölti minden szükséget, de dicsőségese Jézus Krisztusban. Az áldások teljességét árasztjuk ki, és hiszük, Uram, hogy a rendeletünk az valóságba jön a Jézus nevében. Az áldások teljességét árasztjuk ki feletetek. Az Úr mindig veled van, mindig a segítségedre van, ne félj és ne retteg semmitől. Ne félj és ne retteg semmitől, az Úr mindig veled van, a segítségedre van. Támaszkodj az Úr erejére a Jézus nevében. Az áldások teljességét árasztjuk ki szeretettel. Megáldjuk Jézus nevében a kezed minden munkáját. Áldott, amire ráteszed. Köszönjük, Uram, a Te bőséges ellátásodat, gondoskodásodat, az áldások teljességét árasztjuk ki feletted. És ne félj, ne retteg semmitől, mert az Úr mindig veled van a Jézus nevében. Az Úr mindig veled van, a segítségedet sietve kéred. Támaszkodj az ő erejére, a megújító kegyelmére. Áldások teljességét árasztjuk ki felettetek a Jézus Krisztus szent nevében, és a szent vér oltalmát erősítjük meg felettetek a Jézus nevében. Amen. Az Úr megígérte, hogy soha el nem hagy, mindig veled lesz. Támaszkodj az ő erejére és segítségére. Bízz az ő szavában. Vedd a szavát a te szádba. Mert az ige a sziklazúzó pöröly, és minden akadályt, problémát el tud takarítani az útból a Jézus nevében. Az igében van a gyógyulás, az igében van a teljes ellátás. Köszönjük, Uram, hogy ez a test a megváltás során szent egészséget nyert. És elvárjuk, hogy ez a test ezt felöltözze, és ebben is járjon, a Jézus Krisztus szent nevében. Köszönjük, Úr Jézus, a szent véráldozatot. Áldások teljességet árasztjuk ki feletted, és az utadat az Úr világítja, meg a Szent Szellem vezet téged, és kedvessé tesz az emberek előtt. Sikerre visz, előre visz, és áttörések jönnek az életedben, a Jézus nevében. Amen. Ez már egy kisebb fajta proféciával ér föl. Kezünket hitel rátesszük a hozott kelmékre, szövetekre, az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Kiárasztjuk Isten dicsőségét, a szent kenetet. Tudjuk, Uram, az igéből, hogy Pál apostol testéről is elvitték a kenettel teljes ruhadarabokat, kötényeket, szöveteket, és amikor otthon a beteg testekhez érintették, akkor a kenet kiáradt, és megtörte az igát, eltávoztak a problémák, a fájdalmak, az elváltozások. Köszönjük, Uram, hogy a kenet az, ami megtöri az igát. Hálát adunk, Uram, hogy birtokolhatjuk ezt a mennyei erőt. Köszönjük, Uram, a kereszten bevégzett munkát, a teljes körű megváltást a Jézus Krisztus szent nevében. Tied minden dicsőség, Uram, mindörökön örökké. Amen. Lehet, hogy hasi részen van valakinek gyógyulás? Nem tudom, hogy mi, hogy ez most Belek vagy egyéb más. De inkább, mintha Belek.
Ahol fogod,
ugyanott, halleluja. Köszönjük az Úrnak. Összefoglaló következik a pesti tanításból. Az volt a tanítás címe, hogy ne okold a másikat. Volt ilyen már korábban, most folytatódott a sorozat. Fontos gondolatokat mazsoláztam ki a számotokra. A szellemünknek van kapcsolata Istennel, és nem a testünknek, és nem a lelkünknek. Ez fontos tudni. És nekünk az ő dolgaira kell hangolódnunk. Régen nagyon szerettem kertészkedni, barkácsolni, fúrtam, faragtam. Soha nem unatkoztam, mert mindig előre tábláztam magamat, hogy mit fogok csinálni. Hát most, mivel az Úr dolgaira hangolom magamat, ezért ezek a dolgok már lényegesen ugye háttérbe szorultak. egy pásztortársunk Pesten BKV sofőr volt, és egyszer csak ő is azt érezte a szívén, hogy lépjen ki onnan, és az Urat szolgálja teljes mértékben. Hát azt mondta, egy darabig azért hiányzott, mert hát szerette azt is csinálni, és a megszokott napok, a megszokott rutin, de hát aztán könnyen átállt az Úr dolgaira. Az 1 Korintus 9.27 mondja, hogy a szellemünkkel kell a testünket uralni. Mert a testünknek vannak kívánságai, és hogyha a szellemünket az igével megerősítjük, akkor ezeket a kívánságokat vissza tudjuk szorítani. Tehát a szellem diktálja a tempót, az iramot, ez a belső ember, és a külső ember pedig kell, hogy engedelmeskedjen neki. Akik boldogtalanok, azok általában másokat okolnak mindig. Mindenkinek van munkatársi baráti kapcsolata, úgyhogy valószínű fel is fedezitek ezeket. Uralda nyelvedet, mert az Úr figyeli, és helyesli, hogyha szeretetteljesen szólsz, nem bántóan szólsz, és megválaszolja az imádat. De hátat fordít azoknak, akik gonosz cselekednek. Ezek az igék benne vannak a pesti tanításban, úgyhogy most külön nem olvasom, még nincs is annyi időnk, de ott megtaláljátok. Isten szeret. Értékei vannak benned. És így tekints magadra is. Egyetlen egy példány van belőled. Ma kaptam egy levelet Miami-ból. Múltkor említettem, ugye, hogy az a bizonyos hölgy az Isteni Ragasztó című kis írást kérte, és most ma érkezett egy levél, 6 oldalas, és azt írja, hogy valószínű, hogy belőlem csak egy személy van, egy példány van. Úgyhogy annyira összecseng ezzel. Valószínű, hogy én egy egyedi példány vagyok. Igen, mert Isten nem szeretne ilyen klónozott egyforma egyéneket, hanem mindenki egy egyéniség. Igen. Felelősséggel tartozunk azokért a dolgokért, amit Isten ránk bizott, hogy abból a legjobbat tudjuk előhozni. Amikor írom például az újságot, vagy bármi írásművet, és feleségemmel átnézzük, akkor sokszor még belejavítok, vagy utána is, és akkor vagy szaladok ki a konyhába utána, hogy most ezt a szót mire cseréljem ki, erre vagy arra, és azt mondja, hogy tehát úgy gondolja, hogy túl tökéletesre szeretném csinálni. De itt van benne a tanításban, hogy amit Isten ránk bizott, abból a legjobbot kell előhozni. És akkor valamikor szórendekkel rágódok, hogy most hogyan legyen a szórend, szinonimákat nézek, hogy azt a szót mire cseréljem ki, ha ki kell cserélni. Egy biztos, hogy a szavak magok, és ezek a magok hozzánk jönnek hallás által, olvasás által, nézés által, üzenetek által, és amikor ezek leüllepednek bennünk, kialakulnak a jellemvonásaink. És hát az életünk során nagyon sok szómagot vetettek felénk. Kezdve a szüleink, a pedagógusok, és a többi. Annak eredménye vagy, amit te vagy mások vetettek beléd. Mindenkinek szüksége van kiigazításra, és ezt új magok által lehet megtenni. Azaz egy megvallást gyártsál magadnak, nem kell hosszúnak lenni, lehet, hogy egy mondat, vagy másfél mondat, és azt valld meg rendszeresen. Azt kell belefoglalnod, hogy mit szeretnél elérni. Mi magunk döntjük el, hogy az információt beengedjük, vagy kizárjuk. Mert ugye vannak építő információk, és vannak romboló információk. Hasonló a helyzet a kísértéssel. A kísértésnek több fázisa van. Jön a kísértés, jövök én, fontolgatom. Belemenjek, ne menjek. És utána döntök. Mindenki dönt valamilyen formában. Ebből csak két megoldás születhet, hogy belemegy a kísértésbe, vagy elszalad a kísértés elől. Emlékeztek arra, amikor József Egyiptomban volt, és a fáraó felesége megkörnyékezte őt. Először is valószínű, hogy valami csábos vagy netán átlátszó öltözetbe közelíthetett Józsefhez, ez az asszonyság. Mit tett József? Elszaladt. Mi lett volna, ha belemegy az első kísértésbe? Még jobban kívánja. Még többet kíván. Tehát lejtmenet. Ilyenkor az ember rákerül a lejtőre. És ez lehet bármilyen egyéb függőség. Tehát a kísértést ki lehet zárni úgy, hogy ami kísért, azt kirakom a házból. Santos Pastor tanított erről nagyon régen, hogyha például valaki kábítószeres volt, egy gyógyító sorban szabadulást kap Istentől, és ez természetfeletti szabadulás, mert különben ez a megszabadulás nem természetfeletti, akkor ott van az elvonási tünet. De vannak olyan bizonyságok, hogy elvonási tünet nélkül Isten egy pillanatban meg tudja szabadítani az illetőt. De ne menjen vissza abba a közegbe, a régi baráti közegbe, illetve a szűk környezetéből, az otthonából a kísértésre csábító szereket, eszközöket távolítsa el. Mert könnyebb lesz ellenállni akkor. Csak felemelő szavakat engedj be, és minden olyan dolgot, ami leértékelne és lehúzna, azt zárd ki. Isten nagyon fontos ajándéka a szavak. És a kimondott szavaink az utunkat munkálják. Az ige képes irányítani az életünket, hogyha mi ezt megengedjük, alávetjük magunkat az igének, és az igét szóljuk. Ajánlatos, hogy éjszaka is menjen valamilyen halk, dicséret, van hangos biblia, van tanítás. A lényeg az, hogy az ige hangozzék el, és a légkör az kitisztul. Annak az otthonnak a légköre. Már 10-15 évvel ezelőtt hallottam én, hogy Pesten olyan magnót vettek, ami fordult, oda-vissza játszott. Régen ugye volt olyan. Most már sokkal egyszerűbb, mert beteszi az ember a CD-be, megnyomja az ismétlőgombot, és egész éjszaka szól. Tehát a lényeg az, hogy a felkent ige hangozzék el. Nem kell túl hangosnak lenni, hogy az alvásba zavarjon, de hogy az ige elhangzik. Ez lehet dicséret is, mert a dicséretek is az igére épülnek. Isten jelenléte vesz lakozást az otthonotokban. Ne próbálj másokat megváltoztatni, mert nem fog menni. Az ige képes rá, hogy megváltoztassa a házastársadat, a családtagokat, a barátokat, a munkatársakat. Egy fontos szempont. Azt mondja az ige, hogy a Krisztus a bűnösökért halt meg. Tehát újjászületés előtt nem kell igazzá válni, és nem is tud az ember igazzá válni önmagától, saját erőből, hanem úgy megyünk az Úr elé, ahogy vagyunk. De utána, az újjászületés után meg kell engedni az igének, hogy bennünket megváltoztasson. És lefaragja azokat a régi, begyökeresedett szokásokat, rossz szokásokat persze. Fel kell fedezned, hogy Isten szeret. Fel kell fedezned a saját értékeidet. És innentől kezdve jön ez az átalakulás, a változás. Húsvét táján nagy kiáradás várható. Egyrészt ugye akkor lesz a teljes holdfogyatkozás, a vérhold. Másrészt pedig most nagyon sok ima van a levegőben a választások miatt. két hetente lesz ima konferencia választásokig. Köszönjük, hogy eljöttetek, köszönjük a figyelmeteket, jövő héten találkozunk. Drága kincse vagy az Úrnak, derékban. Itt jelent meg a keret.